A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Jelzem, hogy a karzaton is nagyon sok üres hely van, itt elől is le lehet ülni, ha valaki szívesen előre jön. Akik később érkeznek, azokat is beljebb lehet tessékelni. A 105. Zsoltárunkkal kezdjük Isten tiszteletünket. 105. Zsoltárunknak az első 3 versét énekeljük. Adjatok hálát az Istennek, imádkozzatok szent nevének. Bibliaolvasó vezérfonalunk szerint a Jeremiás könyvét kezdjük el olvasni éppen ezen a vasárnapon. Így Isten ígét Jeremiás prófétának a könyvéből olvasom most az első fejezetből, a 9. verstől a 12. versig. Azután kinyújtotta kezét az Úr, megérintette a számat, és ezt mondta nekem az Úr. Én most a szádba adom igémet. Lásd, én a mai napon népek és országok fölé rendellek, hogy gyomlálj és írts, pusztíts és rombolj, építs és plántálj. Majd így szólt hozzám az Úr igéje, mit látsz, Jeremiás? Ezt feleltem, mandulavesztőt látok. Az Úr pedig ezt mondta nekem, jól látod, mert gondom van rá, hogy igémet beteljesítsem. Kegyelem Istene, tegye áldottá számunkra az ő igéjét, annak hallgatását, jöjjetek fennállva, ezért imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, messze vagyunk még a zsoltálós lelkületétől, aki így tud téged dicsérni és hálát adni naponként megújuló szeretetedért, gondviselésedért, sőt, ítéletedért is. Az ő életében a te szavad megálló valóság, amelyben mindig ott van az igazság, ott van az útmutatás, ott van maga az élet. Bár mi is tudnánk így viszonyulni a te igédhez, tudnánk úgy elfogadni, mint ahogy valljuk is sokszor, hogy az éltető táplálék a mi számunkra. Benne van mindaz, ami rólunk szól. Benne van az egész életünknek minden elbukása, és benne vannak azok az utak és azok az eszközök, amely által meg akarsz tartani bennünket. Hadd vegyük ma mi is most sokkal komolyabban. Hadd tegyük rá az életünket arra, aki nem csak ígéretet ad, hanem azt be is teljesíti. Így köszönjük meg, hogy számtalan csodádat láttuk, amely úgy volt az életünkben, hogy nem is hittünk benne, és te mégis megmutattad, hogy micsoda hatalmad van. És most is itt vagyunk sok-sok kérdéssel, attól, hogy több legyen a bizalmunk feléd, és higgyük el, hogy ezeknek az ígéreteknek is nálad ott van a beváltott valósága. Kérjük, hogy így engedj közel magadhoz, add a te ígédet, amelyet mi nem birtoklunk, hanem mindig elkérjük, és amelyet a te szent lelked tud számunkra megújítani és megeleveníteni. Kérjük a te áldásodat Isten tiszteletünkre, és arra a közösségre, amelyet ennél az asztalnál találhatunk meg te veled. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására a 171-es számú dicséretünkkel készüljünk. 171-es dicséretünket énekeljük. Megáll az Istennek igéje. Igénket újraolvasom Jeremiás prófétának a könyvéből, az első fejezetből, a 12. versből, annak is a második feléből. Mert gondom van rá, hogy igémet beteljesítsem. Foglaljuk el a helyünket. Ha azt mondom, hogy üres szavak, akkor mindenki tudja, hogy mire gondolok. Akkor tudja, hogy az azt jelenti, hogy az emberben van egy rossz érzés. Valaki mond valamit, valaki állít valamit, de nem lehet hinni neki. Nincs semmi tartalma az üzenetnek, csak úgy elszáll a levegőben, nem lehet semmit kezdeni vele. Néha fájnak nekünk nagyon ezek az üres szavak, és mégis valahol mi is a rabjai vagyunk. De azt mondom, hogy kemény beszéd, ahogy egyszer Jézus szavára mondták, akkor mindannyian megrettenünk, és azt mondjuk, hogy akkor inkább az üres szavak. Hát valahogy ez jellemzi az egész életünket. Mondunk valamit, de az nem állja meg a helyét. Ha nagyon keményet akarunk mondani, és nagyon tartalmasat, akkor meg megijedünk attól, amit kimondanánk, és nem merjük elmondani. Hát ebben az összefüggésben látom én most azt az igét, amit egy csodálatos történetből emeltem ki, Jeremiás prófétának a személyes életéből, egy elhívás történet, ahol azt mondja az Isten, hogy megragadlak téged, nem csak Galléron ragadlak téged, és elküldelek szolgálni, hanem az én igémmel is megragadlak téged, és te azt fogod szólni. És akkor a próféta próbál ellenkezni, és azt mondani, hogy tehát én is tudom jól, hogy a te szavad az nagyon kemény. A te szavad az tud ítélni, a te szavad az nagyon megmondja a valóságot. Nem biztos, hogy én ezt fel akarom vállalni. Fiatal vagyok még ez. Nem a korára gondol, hanem inkább arra, hogy tapasztalatlan vagyok. Nem is tudnám jól összerakni a szavakat egymás mellé, hogy abból jó üzenet legyen. Az Isten nem lehet lebeszélni, és azt mondja, hogy én a szádba adom az én igémet. És ettől kezdve a próféta tényleg nem is tud semmi érvet felhozni, és elfogadja, hogy ez lesz az ő küldetése. És ez a küldetés egy csodálatos küldetés, de egy nagyon nehéz az ő életében. Majd végigolvassuk az összes fejezetet, többet ki fogunk emelni itt az Isten tiszteleteken is, ahol látjuk, hogy a próféta hogyan harcol meg önmagában is ezekkel az üzenetekkel, és milyen félelmetes szolgálat ebbe beleállni, hiszen az a szó, amit az Isten mond, egész más természetű, mint az emberé. Erős. Mindig van tartalma, mindig kimondja tényleg az igazságot, mindig megragad, de néha földhöz ver. Vajon ezt az igét tudja-e hordozni egyáltalán az ember? Azt mondja a prófétának, hogy a szádba adom a te igéde, az én igémet. Nagyon sok ideológiát, nagyon sok gondolatot, nagyon sok mindent a szánkba adnak már. Mi magunk se veszük észre, hogy idézünk másokat. Idézetekből élünk. Ha egy okos ember mondta, akkor szívesen idézem, mert akkor az azt jelenti, hogy ő már ezt megtusakodta, ezt a harcot, és talán annak a szónak van valami igazságtartalma is. De aztán annyi mindent beveszünk úgy az életünkben, hogy mondjuk, de igazából az nem a mi harcunk, annak az eredménye és annak az igazsága. Hát arról nem is beszélve, hogy milyen sokszor a panasz szavát adják, meg az elégedetlenség szavát a szánkba. Ó, de gyorsan megtanultuk, hogy ha valami nincs, akkor egyből kinyithatom a számat, és mondhatom, hogy nekem ez jár. Ezt nagyon jól megtanult az ember. Aztán azt is, hogy milyen megmásítható a valóság, hogy az embert annyi mindenre ráveszik, hogy mondja, pedig ő maga is tudja, hogy ez nem igaz. Ezek már szólamok az életünkben. És egy kicsit önmagunkat is meghamisíthatjuk a szavainkban, mert jól esik visszahallani azt, ami szeretnék lenni, de nem vagyok. A szánkba adott szavak. És akkor jön Isten, és azt mondja, hogy én is a szádba adom az én szavamat. Vajon kell-e ez nekünk? Nem azt mondja az ember, hogy nem, én ki akarom termelni magamból azt, amit én el tudok fogadni, ami az én üzenetem a világ felé. Ez hadd jöjjön az én szívemből például. Milyen nagy kísértés azt mondani, hogy igazán az igazi nagy szavak és a nagy tartalmak azok az ember szívéből formálódnak ki. Hát amit én úgy átélek, amit úgy megérzek a másik közelségében, a gyermekem közelségében, ami úgy a szívemet nyomja, ha az úgy megfogalmazódik és kibudjan belőlem, azok az igaz állítások. De van olyan ige is a Bibliában, is érdemes megszívlelni, ahol Isten határozottan mondja, hogy vigyázzatok, mert az embert leginkább a saját szíve csalja meg. Vajon nem fogalmazom-e bele azt, ami nem igaz, csak igaznak akarom hinni, tudni? Nem fogalmazom-e bele sokszor az én akaratomat abba a világlátásba, abba a hitbe, ami nem a valóságot tükrözi, csak tényleg én nagyon ragaszkodom hozzá, ami az én akaratom, az én elképzelésem. Amikor idáig eljut az ember a gondolkodásba, akkor lehet, hogy azt mondja, hogy jó, akkor mások szavai sem kellenek, és én sem merek kimondani semmit. A legjobb a szavak nélküli világ, ahol nem lehet egymást becsapni, ahol csak mozdulatok vannak, és az vagy igaz lesz, vagy hamis lesz. Hát, hogy ne lehetne azzal is becsapni másokat? Ez is csak egy áltatás. De nagyon sokszor elhallgatunk, és azt mondjuk, hogy jó, akkor fontos dolgokról ne beszéljünk. Ez a mi kísértésünk is. Nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy úgy vannak elintézve a dolgok, hogyha nem beszélünk róla. Hozom a családi példákat először, ahol mindenki nagyon tudja, hogy hol van az a pont, amit nem szabad megemlíteni, mert akkor mindenki egymásnak ugrik. És akkor nagyon jól elüldögélünk az asztal mellett, hogyha ezek a témák nem kerülnek elő. Ezek tabu témák, így szoktuk mondani. De ez így van a hitünkben is. Hogyha már valami megfogalmazódna nagyon határozottan, és én ettől megijedek, akkor inkább ott a fülemet befogom, vagy azt mondom, hogy ezt nem is így kell érteni, de valahogy elhallgattatni a hangokat, hogy az az üzenet az ne legyen annyira nyilvánvaló, erőteljes és kimondott. súlyos mondatokat kimondani nehéz. Ezt mi is tudjuk. Gondoljunk az ígéreteinkre, a fogadalom tételeinkre. Néha már azt mondjuk, hogy inkább nem ígérek semmit, inkább nem merem megfogadni, mert mind-mind arra gondolok, hogy vajon én aztán azt be fogom tudni tartani. És ez még a jobbik eset, ha elgondolkozom azon, hogy be tudom-e tartani. De azon kevésbé szoktunk gondolkozni, hogy az ígéreteknek, a fogadalomtételeknek is megvan a maga helye az Isten közelségében, ahol nem azért tudok ígérni és fogadni, mert én olyan nagyon jó vagyok, hogy meg tudom tartani. Különben egyetlen házasságot sem lehetne megkötni. Egyetlen gyermeknek nem lehetne ígéretet adni szülőként arról, hogy én ott melletted állok és segítelek téged. Hiszen csak emberi szavakon múlna minden. Hogyha valaki a házasság kötésére a templomba kéri az esküvőt, az azért kéri, mert tudja, hogy az ő szavai ki tudnak ürülni, de az Isten szava örökké megáll. És hogyha valaki a keresztségben kéri az áldást a gyermekére, azért kéri, mert nagyon jól tudja, hogy abban a szóban van benne a nagy ígéret, hogy vele lesz valaki minden napon a világ végezetéig. Nem merem kimondani, de miért nem merem kimondani? Azért, mert nem hiszek benne. És ezt mondja, hogy a szádba adom az igémet. Azt akarom, hogy kimond. Ne csak ízlelgesd, ne csak a szívedben forgasd. Ezek nagyon fontos dolgok. De mondd ki magadra előtt azt, hogy te hiszel ebben az igében, vagy nem hiszel. És mondd el a másik ember előtt, hogy ez az ige most fontos neked, vagy nem fontos. Mi nagyon ügyesek vagyunk abban, hogy úgy ellavírozunk a dolgok között. De az Isten ezt nem engedi meg. A prófétát is megragadja, és nem csak a nagy prófétáknak az életében van ilyen szép elhívás történet, hanem mindannyiunk életében van, amikor az Isten azt mondja, hogy azt akarom, hogy az én igém a te szádban legyen. És milyen ez az ige? Azt olvastam róla, hogy kinyújtotta a kezét az Úr, megérintette a számat, és ezt mondta, én most a szádba adom igémet. Lásd! A mai napon népek és országok fölé rendellek, hogy gyomlálj, írts, pusztíts, rombolj, plántálj, építs. Az Isten igéje semmit nem hagy úgy, ahogy éppen van. Az mindig változtatni akar. Hát ettől ige az ige, és nem csupán szó, vagy szóbeszéd. Ebben van benne az Istennek a hatalma, ami megvan a teremtéstől kezdve, hogy az Isten azt mondja valamiről, hogy legyen, és az lesz. Ne higgyük azt, hogy a teremtést az Isten befejezte. Az Isten teremt bennünk is, általunk is, állandóan a világot formálja. Ha valamire azt mondja egy életre, hogy legyen, akkor az születik. Ha nem mondja azt, hogy legyen, nem születik. És hogyha az Isten azt mondja, hogy valamit elveszek, akkor az Isten kimondta, hogy elveszi, és elveszi. Nem tud az ember ezek ellen, a nagy szavak ellen mit tenni. De ugyanígy van az Istennek a szava a megváltásban is. Hogyha azt mondja, hogy én szeretlek, és valamit odaadok érted, akkor azt az Isten megteszi. Akkor nem fogja azt mondani, hogy meggondoltam magam. Ez a szó azonban, amikor elér az emberhez, akkor sok mindent összedönt benne, más dolgokat megépít. Ez a kettőség mindannyiunknak szintén nagyon ismerős. Hogy az Isten igéje valóban olyan, mint ahogy olyan szépen fogalmaz a Jelenések könyve, hogy olyan, mint a kétélű kard. Hogy mindig, ahogy megszólal az Isten, valami fájni kezd, és mégis valamiben gyönyörködöm. Vagy éppen fordítva, valamiben gyönyörködöm, de mégis közben fáj. Mert van, hogy az Isten kimondja az igazságot, és ez fáj. De jó meglátni mögötte azt, hogy foglalkozik az én életemmel, és ebben benne van az ő szeretete is. Ugyanakkor milyen jó dolog, amikor az Isten azt mondja, hogy megbocsátottam neked, és akkor az ember úgy megújul. De azért ott van a lelkem mélyén a bűnbánatra való hajlás is. Hát miért kell nekem megbocsátani az Istennek? Azért, mert én valamit ellene vétettem. A kegyelemnek csak akkor van értelme arról beszélni, hogy az Isten milyen nagy dolgokat ad nekünk, hogyha azt is hozzátesszük, hogy ez honnan emeli ki az embert. Sok mindent az Isten összedönt bennünk. Sok-sok érzést, gondolatot, elképzelést. A magunk kis világa néha egy-egy kártyavárként összehull, és utána az Isten azt mondja, hogy na most kezdhetünk építeni. Mert hogyha a kártyavárra bármilyen nagy értéket is ráépítek, és ráteszem az Isten nehéz és súlyos üzenetét, az nem fogja megtartani. Nem az én szavaimon áll meg. az Istennek a kegyelme és nagysága, hanem az ő szavain áll meg. Az őszinte szó nagyon hiányzik a világunkban, és ezt mi magunk is igényeljük. Ugyanúgy vagyunk egyébként, mint az üres szavakkal, hogy viszont félünk is tőlük. Ez az őszinte szó, ez ott van az Isten szavában, és ez az őszinte szó, ez azt jelenti, hogy nincsenek könnyű beszélgetéseink Istennel. Sok református is fogalmazott így, hogy az imádságaink, azok nagy küzdelmek Istennel, azok nem olyan egyszerű dolgok, hogy én olyan könnyen odaléphetnék és borulhatnék az Isten színe elé. Ott valami harc van az emberben. Rombol, de épít is. Írt, pusztít, de plántál, elültet bennem dolgokat. Ezt hordozza az Isten igéje. És erre tényleg nagyon nagy szükségünk van. Később aztán a próféta más látomásokon is keresztül megkapja ezt az üzenetet, megújítva, és azt mondja, hogy hogy lehetne olyan földbe vetni, ami tele van tövissel és bogáncskóróval. Vajon nem kell-e felszántani? És néha az Isten keményen felszántja a lelkünket azért, hogy ott valami mást el tudjon ültetni. Hát nem csodálom, hogy a próféta tiltakozik, és azt akarja mondani, hogy ezt a szolgálatot más végezze. De, és így szól a harmadik gondolat ebből az igéből, gondom van rá, hogy igémet beteljesítsem. Én vagyok az, aki garantálni fogom, hogy az igém célba jut, célba ér. A mandula veszőt látja látomásként a próféta, így kérdez Isten, mit látsz Jeremiás? Mandula veszőt látok. És ennek az indoklása a látomásnak, jól látod, mert gondom van rá, hogy igémet beteljesítsem. A mandula vesző itt nem más, mint egy egyszerű jelkép. A palesztinai vidéken az első olyan növény, amely a tavasz jöttét hirdeti, amelynek legelőször a virágai kipattanak, amelyben legelőször rügyek vannak. És még minden kopár, és még minden nagyon távolinak látszik, amikor már jelzi azt, hogy itt valami új élet indul. Ehhez hasonlítja Isten az ő saját igét, és azt mondja, hogy amikor még semmi nem látszik, amikor még a világ is kietlen volt, amikor csak vizek voltak és sötétség, akkor is volt már az én szavam. És amikor az én szavam azt kezdte mondani, hogy legyen, onnantól kezdve elindult az élet. Ugyanígy van a mi életünkben is. Annyi minden körülvesz minket, annyi minden nagyon sötéten látunk, és akkor azt kérdezi az Isten, hogy és te mit látsz? Látod-e a mandula veszőt? Látod-e azt, hogy az Isten ott áll a maga igéje és ígérete mögött, és azt mondja, hogy én azt beteljesítem. Minden szó, amit Isten kimond, hordozza a végső célt, hogy nekem célba kell érkeznem. Hát nyilván nagy vitáink vannak az Istennel, hogy ezt a célt milyen úton akar elérkeztetni bennünket a célhoz, de a cél az az embernek az üdvössége. Nem csak egy misztikus, túlvilági lét, hanem az, hogy én egy olyan kapcsolatban legyek az Istennel, ahol tudom, hogy neki szüksége van rám, de én ezt azért tudhatom, mert nekem nagyon szükségem van ő rá. És hogy ennek a kapcsolatnak a teljessége hozza az életembe be azokat az ajándékokat, amelyek miatt érdemes élni. Nagyon sok ember van, aki az üres szavaktól, vagy a nagyon kemény szavaktól megriadva hátrahagyná az életet. És az Isten pedig pont az ő igény keresztül akar megragadni minket, és azt mondja, hogy ebben van benne az élet. Ha az Isten a szeretetéről tesz ígéretet, legyintünk. Miért? Akkor azt mondjuk, hogy hát persze, ő is vigasztalni próbál. Ha azt mondja, hogy valamit rosszul csinálok, és ez helytelen, és ennek halál a vége, legyintünk, és azt mondjuk, hogy tévedés. Ennyire nem vesszük komolyan azt, amit az Isten mond. Miért vesszük el az élét azoknak a dolgoknak, amelyekről Jézus azt mondja, hogy de hát ez az életnek beszéde. Nem jobban kellene akkor megbecsülni, nem jobban kellene ragaszkodni, nem jobban kellene félni az Isten szavát. És itt jó értelemben mondom, a félni az Isten szavát, sokkal jobban törekedni arra, hogy én azt megtartsam, hogy abból számomra élet legyen. Azért nagy ajándék is van ebben, amikor látjuk a képet, hogy a próféta szájába oda helyezi Isten az ő igéjét. Ez azt jelenti, hogy nem maradok ígéretek nélkül. Valahogy azt jelenti, hogy itt nem rajtam múlik, nem azon, hogy én mit tudok kikristályosítani az életemből egy nagy tanulságként, hanem az Isten nem hagyja üresen azokat a pillanatokat sem, amikor én úgy elfogytam. Amikor tényleg valóság az üres szó, ahol nincs mivel vigasztalni, ahol nincs mit mondani, hogy ott az Istennek ott is van igéje. Hát ilyen nagy helyzetekre azt hiszem tudunk gondolni, hogy amikor az ember ott megáll a temetőben, megáll a koporsó mellett, és ott mindenki csak azt tudja mondani, hogy részvétem, akkor az Isten meg tud szólalni, és azt mondja, hogy na itt jelen van az élet. Vagy amikor az ember azt mondja, hogy na nekem most már minden utam bezáródott, és valahol kifele megyek ebből a világból, és tele vagyok olyan keserű gondolatokkal, amit elrontottam benne, akkor az Isten meg tud szólalni, és azt mondani, hogy de hát én itt mindent újjá tudok építeni. Azt tudja mondani egy idős embernek, aki már az életének a javát megélte, és nagy bölcsességre tetszett, és összetudta rendezni a világképét, és összetudta állítani, hogy neked is még újonnan kell születned. És igaza van az Isten igéjének, hogy azokra a nagy tartalmakra, azokra a nagy szavakra, amelyekben mi már nem hiszünk, azokra szükségünk van. Pál apostol milyen szépen mondja, megmarad nekünk hit, remény, szeretet. Ezek közül a legnagyobb a szeretet. És akkor halljuk ezt az igét, átmelegszik a szívünk, és utána legyintünk a hétköznapokban, és azt mondja, hogy egyik sincs már meg nekem. A reményt is elvesztettem, a szeretetem is már nagyon kihűlőben van. Ezek valóságok. Az Isten azt akarja elmondani ma, hogy ezek lehetnek valóságok, ha ő adja a szánkba. Az Isten legerősebb szava, és ezzel szeretném befejezni, maga a testélet ige, maga Krisztus. És az Isten ebben a szóban, ami megjelent ebben a földi világban, hozta el a maga a legnagyobb áldozatát, meg van terítve most is az Úr asztala. Itt van az Istennek a pecsétje azon, hogy amit ő kimond, azt komolyan gondolja és igaznak gondolja. Ha azt ígérte, hogy megbocsát, akkor itt van a jele, hogy megbocsát. Ha azt ígérte, hogy megajándékoz, akkor itt a jele, hogy megajándékoz. Ha azt ígérte, hogy van örök életünk, akkor itt a jele, hogy ez az örök élet megvan. Csendesedjünk el, és kérjük az Istentől, hogy támaszta fel bennünk a bizalmat újból az ő igéje iránt, hogy azáltal tudjunk élni, azt megtartva tudjuk rendezni az életünket.